gróf oldalán. Az ügyvéd mihelyt észrevette a főfelügyelőt, felkelt. Elnézését kérem. Nem, de hogy is? Kérem, üljön csak vissza a helyére. Nem, mintha távozni akart volna. Szembe velük ült le. Igen, élénk volt, csak úgy piroslott az izgalomtól, mint amikor valaki valami kényes ügyet igyekszik lezárni. Tekintetével Jean Métayer télátszott keresni, de az nem mutatkozott. Tudom, megérti, főfelügyelő úr. Nem mertem volna a kastélyban felkeresni. Ez ugye természetes? De mert a véletlen úgy hozta, hogy ezen a mondhatnám semleges helyen találkozzunk. És mosolyogni próbált. Mintha minden mondata után megbicentette volna a fejét, mintha udvariasan megköszönné helyezlésüket. Mondtam is az ügyfelemnek, ilyen kínos helyzetben semmi szükség nincs rá, hogy túlzott érzékenységből még tovább bonyolítsuk a dolgokat. Jean Métayer úr tökéletesen megértette. És amikor ön visszajött, főfelügyelő úr, azt jegyeztem meg éppen Szent Fiacre grófnak, nincs más célunk, csak hogy szót értsünk. Teringettét. Dünnyögte Maigret. És pontosan ezt gondolta. Szerencséd van, jó ember, ha nem vág képen 5 percen belül az a férfi, akivel ilyen nyájas hangon beszélsz. A játékosok továbbra is ott forgolódtak a zöld biliárdasztal körül. A nő eközben felkelt, retiküljét az asztalon hagyta, és a helyiség végébe indult. Még valaki, akit alaposan tévútra vezettek, gondolta Maigret. Nyilván az jutott eszébe, hogy vajon nem azért mente ki Jean Métayer, mert tanúk nélkül akar vele odakint beszélni. Akkor megkeresi. Maigret nem tévedett. A nő ide-oda járkált csípőretett kézzel, s a fiatalembert kereste. Az ügyvédnek még mindig járt a szája. Igen, bonyolult érdekellentétek forognak fenn, és a mi részünkről készek vagyunk rá. Mire? Vágott közbe Szent Fiacre. Hát hogy? Elfeledkezett róla, hogy nem saját pohara áll előtte, és hogy visszanyerje nyugalmát, tévedésből Maigret poharából ivott. Tudom, hogy talán nem alkalmas rá ez a hely. A pillanat se. De gondolják el, hogy mindenkinél jobban ismerjük édesanyja. Anyagi helyzetét. És aztán... Ügyfelem tiszteletreméltó tapintatból inkább a fogadóban szállt meg. Szegény, szerencsétlen ügyvéd. Most, hogy Maurice de Saint Fiacre merőn nézte, úgy jöttek torkából a szavak, mintha egyenként kellett volna kitépni őket. Ugye megért, főfelügyelő úr? Tudomásunk van róla, hogy a grófné végrendeletét letétbe helyezte a közjegyzőnél. Nyugodjék meg! A gróf úr jogait tiszteletben tartotta. De minden esetre Jean Métayer is szerepel benne. A pénzügyi helyzet elég kusza. Egyedül ügyfelem ismeri. Maigret csak bámult a Szent Fiacre ott, aki meg tudta őrizni csak nem angyali nyugalmát. Még enyhe mosoly is játszadozott szája körül. Igen. Mintatitkár volt. Jegyezte meg minden gúnyolódás nélkül. Nézze, végül is kitűnő családból származik a fiú, a legjobb nevelést kapta. Ismerem a szüleit. Apja? Térjünk inkább vissza a vagyoni helyzetre, jó? Ez már túl szép volt. Az ügyvéd alig hitt a fülének. Engedjék meg, hogy én hívjam meg önöket a következő rundra. Pincér? Ugyanazt, uraim? Nekem egy citromos vermutot. Két asztallal odább a nő komor képpel tért vissza helyére, mert kint senkit sem talált, és elhatározta, hogy a biliárdjátékosokkal próbálkozik. Mondtam már, hogy ügyfelem szívesen lenne a segítségükre. De bizonyos személyekben nem bízik. Majd elmeséli önöknek is, hogy milyen kétes üzelmekre vetemettek némelyek, akiket nem gyötör túlságosan a lelki ismeret. Végül. Túl volt a nehezén. De még így is nagyot kellett nyelnie, mielőtt folytatta. Üresen találták a kastély pénzes ládáit. Nos, elengedhetetlen, hogy édesanyja őnagysága. Édesanyja őnagysága, ismételte csodálattal Maigret. Hogy édesanyja őnagysága, folytatta szemrebben és nélkül az ügyvéd. Mit is akartam mondani? Igen. Hogy édesanyja temetése méltó legyen a szent fiacre névhez. Addig is, amíg az ügyek ki megelégedésére nem rendeződnek, ügyfelem mindent elkövet, hogy... Más szóval előlegezi a temetéshez szükséges összeget. Erről van szó. Megré nem mert a grófra nézni. Émile Gautier-ra szegezte tekintetét, aki újabb nagyszerű szériát csinált a zöld asztalon, és görcsösen várta a körülötte már-már kitörő üdvrivalgást. De nem. Szente fiacre felkelt. Az újonnan érkezőhöz fordult. Foglaljon helyet, uram, az asztalunknál. Météjer lépett be a helyiségbe, s az ügyvéd nyilván különböző jelekkel értésére adta, hogy minden jól megy. Maga is egy citromos vermutot. Pincér! Kitört a taps, mert a zenekar befejezte a számot. De amikor elült a zaj, még feszélyezettebben érezték magukat, mert a szavak annál jobban visszhangoztak. Csak az elefántcsont golyók koccanása törte meg a csendet. Mondtam a gróf úrnak, és nagyon is megértette. Kinek lesz a vermut? Azt hiszem, taxival jöttek Szent Fiacreból, uraim, így hát felajánlom a kocsimat, és hazaviszem önöket. Kicsit szűken leszünk. A főfelügyelőnek már korábban ígértem egy helyet. Mennyivel tartozom, pincér? De hogy is? Ugyan, kérem, ez az én rundom volt. De az ügyvéd felkelt, s egy 100 frankos bankjegyet csúsztatott a pincér kezébe, az pedig megkérdezte. Az egészet? Hát persze. Persze. És a gróf legbájosabb mosolyával mondta. Maga igazán nagyon kedves. Émile Gautier elnézte őket, ahogy négyesben távoznak, egymással udvariaskodnak az ajtóban, s közben teljesen megfeledkezett róla, hogy folytassa szerencsés szériáját. Az ügyvéd ült elől, a gróf mellett, aki a kocsit vezette. Mögötte Megré, aki csak nem elfoglalta Jean Métayer helyét is. Hideg volt. A fényszórók nem valami erősen világítottak. Az autó szabad kipufogós volt, és még beszélgetni sem tudtak. Mindig ilyen sebességgel rohant Maurice de Saint-Fiacre. Vagy csupán enyhe bosszúnak szánta. Annyi bizonyos, hogy Moulinstól a kastélyig vezető 25 kilométeres utat alig 10 perc alatt tették meg, a kanyarokban csak úgy csikorgott a fék, száguldottak a félhomályban, s egyszer csak hajszálnyira kerültek ki egy szekeret, amely az út közepén döcögött, és arra kényszerítette őket, hogy felfussanak a töltésre. Metsző északi szél vágott az arcukba. Megré csak két kézzel tudta összefogni felöltője gallérját. Nagy sebességgel szelték át a községet. Alig villant fel előttük a fogadó világos ablaka, és épp hogy kivették a hegyes templomtornyot. Aztán hirtelen megállt a kocsi, és az utasok egymásra estek. Pontosan a feljáró előtt. Látták, hogy a személyzet az alaksori konyhában eszik. Egyikük harsogva nevetett. Engedjék meg, uraim, hogy meghívjam önöket vacsorára. Métayer és az ügyvéd tétován nézték egymást. De a gróf barátságosan megveregette a vállukat, és így tessékelte befelé őket. Kérem! Most rajtam a sor, ugye? És a halban még hozzáfűzte. Sajnos, nem lesz valami túl vidám. Megré mondani akart neki valamit, de úgy, hogy csak ő hallja, de a gróf nem hagyott neki időt rá, s már ki is tárta a dohányzó ajtaját. Volnának szívesek várni néhány percig. Tüstént visszajövök. Addig igyanak valamit. Ki kell adnom az utasításokat. Nem tudja, Métayer úr, hol vannak a palackok. Vagy egyáltalán maradt-e még valami innivaló. Megnyomott egy villanycsengőt. A komornyik soká váratott magára, és teli szájjal, szalvétával a kezében érkezett. Szent fiacre heves mozdulattal kitépte a kezéből. Hívja ide az intézőt. Aztán kérje telefonon a plébániát és a doktorházát. Megengedik. Fordult a többiekhez. A